Jó estét kívánunk!
Ez a Híradó Szőlősi Györgyivel
és Szebeni Istvánnal.
Kezdünk!
Mától kötelező az áramszolgáltatóknak automatikusan új számlát küldeni árváltozás esetén.
Áthárítják a tranzakciós illeték nagy részét, a pénzügyi ombudsman vizsgálja a bankok gyakorlatát.
Elkezdődött a Sukoróper, vádlott a Nemzeti Vagyonkezelő két volt vezetője és a pénzügyminisztérium volt államtitkára.
Csíkszentgyörgyiek a vasárnapi karcagi baleset áldozatai, az egész falu gyászolja őket.
Mától kötelező az áramszolgáltatóknak automatikusan új számlát küldeni árváltozás esetén.
A Nemzeti Fejlesztési Miniszter aláírta az erről szóló rendelet módosítását. A változást a rezsicsökkentést ellenőrző munkacsoport vezetője kezdeményezte, mert korábban ez nem volt a cégeknek előírás.
Így a szolgáltatóknak februárban már új számlákat kell kipostázniuk azoknak az ügyfeleknek is, akiknek januárban még nem az alacsonyabb díjról küldtek csekket.
Folyamatosan érkeznek az áramszolgáltatók ügyfélszolgálataira az érdeklődők, akik azt szeretnék tudni, biztosan megkapják-e a januártól érvényes 10%-os rezsikedvezményt.
Adtak egy ilyen nyomtatványt, hogy ennek alapján otthonról kell telefonon bejelenteni ezt az egész óraállást, meg mit tudom én, amivel ugye elindulnak.
A szolgáltatók egy része már jelezte, hogy februárban új számlákat küld ki azoknak az ügyfeleiknek, akik januárban még nem az alacsonyabb díjról kaptak csekket.
Itt található a kezembe ez a rendelet.
Németh Szilárd, a rezsicsökkentést ellenőrző munkacsoport vezetője a hétvégén bejelentette, egy új rendeletnek köszönhetően ez a jövőben minden áramszolgáltató számára előírás lesz. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára azt mondta, a miniszteri rendelet módosítását már alá is írta a tárca vezetője.
Tehát nem kell reklamálni, nem kell visszaküldeni, nem kell beszámítani, hanem aki kiküldte a számlát, az köteles a árcsökkentéssel módosított számlát újból kiküldeni.
Fónagy János hozzátette, számos megkeresés érkezett hozzájuk, például, hogy a kedvezmény miként vonatkozik a társasházakra, vagy azokra, akik éjszakai áramot használnak. Az államtitkár azt mondta, ezeket a kérdéseket is megvizsgálják, és legkésőbb két napon belül választ küldenek az érdeklődőknek. Január 15-től pedig az Energiahivatal ingyenesen hívható telefonszámán egy szakértői csoport várja majd a fogyasztók kérdéseit, amiket azonnal meg is válaszolnak.
Vizsgálja a pénzügyi ombudsman a bankok gyakorlatát, amely a többségük áthárítja az ügyfelekre a tranzakciós illetéket. A szolgáltatások jelentős része drágul. Van olyan pénzintézet, ahol még a világszerte költségmentes kártyás vásárlásra is díjat terhelnek. A bankszövetségnél nem titkolják, hogy egyfajta fogyasztási adónak tekintik, és az ügyfelekkel fizettetik meg a tranzakciós díjat.
Bankkártyával fizetnek ebben a boltban, ez eddig ingyenes volt a vásárlóknak, de több bank már erre is felszámít 2000-ékes illetéket, vagyis 100 000 forint után 200 forintot. És ennél is drágábbak az olyan tranzakciók, amelyben készpénzmozgás is van. Ha valaki pénzt vesz fel az automatából, annak az illetéke akár 3000-ék is lehet, vagyis 100 000-es pénzfelvétel után 300 forint.
A bankszektor 3 éve veszteséget termel, így a tranzakciós illetékkel kapcsolatban áthárítási kényszerbe került.
A bankszövetségnél azt mondják, kénytelenek voltak az ügyfelekre hárítani az illetéket, mert túl sok a veszteségük. Azt is mondják, a tranzakciós illeték fogyasztási jellegű adó, amit szerintük az ügyfeleknek kell megfizetni.
Minden bank vezetése határozott arról, hogy milyen mértékben vállalják át, illetve hárítják tovább az ügyfelekre. Amit általánosságban el lehet mondani, az az, hogy leghamarabb január 1-től, és legfeljebb 2-3 ezrelékes mértékben terhelik az ügyfelekre ezt a tételt.
Bankonként eltérő, mennyit terhelnek az ügyfelekre az illetékből. Vannak bankok, amelyek például a lehetséges 2-3 ezreléknél kevesebbet.
Túl egyszerre és túl gyorsan léptek ebben az ügyben a bankok.
A pénzügyi jogok biztosa Dóbrovszky György a Közbeszéd című műsorban azt mondta, versenyhelyzetben nem fordulhatna elő, hogy a bankok az ügyfelekkel fizettetik meg a társadalmi közteherviselésből eredő pluszköltségeket. Ezért néhány héten belül vizsgálatot indít a bankolási költségek miatt.
Érdemes lesz megnézni azt, hogy nemzetközi szinten a magyarországi bankoknál alkalmazott számlavezetési vagy hitelkondíciók azok hogyan viszonyulnak ezt. Tehát mondjuk azok a külföldi bankok, akik itt vannak Magyarországon, az anyabank mondjuk Ausztriában, Olaszországban vagy Németországban milyen kondíciókat kínál.
Törvény szerint a bankoknak 60 nappal korábban közölniük kell a tranzakciós listákat, vagyis februárig tart, mire minden bank bevezeti és közzéteszi a saját díjait.
Az MSZP szerint a kormány újabb hazugsága lepleződött le. Úgy látják, hiába ígérte a kormány, hogy a tranzakciós díjat nem háríthatják át a bankok, most kiderült, mégis az ügyfelek fizetik meg azt. Az LMP közleményben úgy fogalmazott, Matolcsi György vágya megint elbukott a valósággal szemben. Mint írják, a kormányzati trükkök ellenére a megszorítások árát a háztartások és a munkahelyeket fenntartó vállalkozások fizetik meg. A Fidesz örül az ombudsmani vizsgálatnak. Közleményükben azt írták, a bankoknak, amelyek a Gyurcsány-Bajnai korszak legnagyobb haszonélvezői voltak, meg kell fizetniük a rájuk kivetett adót, és nem háríthatják át az ügyfelekre.
Szerdán 3 forinttal emelkedik a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára. A literenkénti átlagár így 417-418 forintra nő. A gázolaj ára nem változik.
Állami segítséggel száll be Gyula és Kaposvár önkormányzata a húsüzembe. A cél mindkét városban a veszélybe került termelés fenntartása, és ezzel több ezer ember megélhetésének biztosítása.
Kétség vagyunk esve, nem tudjuk, hogy mi lesz. Én se tudom, hogy mi lesz ezek után.
A gyulai húskombinát egyik dolgozója még november végén beszélt arról a híradónak, hogy teljes a bizonytalanság. Azóta többnyire állnak a gépek is, a cégvezetés 300 embert küld el a 360 dolgozóból. A gyulai húskombinátot magát nem, de a helyi húsipart most kormányzati támogatással mentik meg, közölte a városban a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára.
Ezeket az üzemeket működőképes állapotba kell tartani, és az állami szerepvállalást az önkormányzaton keresztül meg kell erősíteni.
Gyula városa 1,8 milliárdos állami támogatásból egy önálló társaságot alapít, amely átveszi a dolgozókat és megvásárolja a felszámolás alá kerülő cég termelőberendezéseit. Ez már Kaposvár, és csaknem 500 dolgozója és 400 beszállítója van a húsüzemnek. Az önkormányzat 2 milliárd forintot kapott a kormánytól, amellyel beszáll a cégbe.
A Kométa nehéz anyagi helyzetén segíteni kívánunk. Tőkét emelünk 2 milliárd forint értékben, és ehhez tulajdonrészt és döntési jogosítványokat kérünk.
A város azt is feltételeként szabja, hogy az eddigi tulajdonosok is járuljanak hozzá 1 milliárddal az állami segítséghez. A beszállítóktól pedig azt várják, hogy a velük szemben fennálló tartozás egy részéből vásároljanak tulajdonrészt.
Választ már az ombudsman közmunkásokról szóló levelére az MSZP a kormánytól. Jakó István, az ellenzéki párt szóvivője, jogosnak tartja azokat a felvetéseket, amelyek szerint igazságtalan, hogy addig nem kaphatnak pénzt a közmunkások, amíg nem tudnak felmutatni 30 nap munkaviszonyt. A szocialista képviselő szerint ugyanis a legtöbb helyen nincs annyi munka, mint amennyi közmunkás.
Szemén szeret hazugság, hogy ez valakit is inspirálna, hogy elmenjen idézőjelbe rendes munkahelyre dolgozni. Értsék meg, egyszerűen nincs rendes munkahely.
A belügyminisztérium Nyakó István kijelentésére úgy reagált, hogy a szocialista politikus nem ismeri a tényeket. Ők az ombudsmani jelentésre már válaszoltak, a belügyminiszter a jelentésben foglaltakat szinte hiánytalanul elfogadta, és válaszához konkrét intézkedési tervet csatolt.
A Fidesz szerint sikeres a közmunkaprogram. Selmeci Gabriella szóvivő közölte, tavaly több mint 300 ezer embert vontak be a programba, amelyet jövőre még nagyobb mértékben támogat a kormány. A Fidesz szóvivője úgy látja, a program nem csak visszavezeti a munka világába az abban résztvevőket, hanem irányt mutat a fiataloknak is, akik látják dolgozni a szüleiket.
Segíti ezeknek az embereknek az önértékelését, és segíti az egymás megbecsülését, nem csak egy közösségen belül, hanem a családon belül is. Ugye nem mindegy, hogy a gyermekek mit látnak, hogy reggel a szülők vagy a család fenntartó az megye dolgozni, vagy sem.
Több hallgatói szervezet is folytatná a tiltakozást a felsőoktatás tervezet átalakítása ellen. Délutánra fórumot hirdettek Budapesten, amelyen leszavazták azt a javaslatot, hogy ismét utcára vonuljanak. A megbeszélésen a HÖOK elnöke Nagy Dávid is részt vett, aki azt mondta, a kormánnyal való következő találkozójukon azokról a szakokról tárgyalnának, amelyeken nem lesz államilag finanszírozott hely.
És sajnos A fórumot a hallgatói hálózat szervezte, a diákok mellett egyetemi és középiskolai oktatók is felszólaltak. A fórum célja az volt, hogy megszavazzák, milyen további követeléseik és céljaik vannak a diákoknak.
Mi látjuk, és még mindig látjuk, hogy nagy a baj, és hogy nem oldottak meg semmit. És mi megmondtuk, hogy folytatni fogjuk, és folytatjuk is, amíg nem teljesítik a 6 pontot.
Debrecen mellettetek van, a debreceni diákok nem fogják feladni.
A hallgatói hálózat több vidéki szervezete is megjelent a fórumon. Debrecen mellett Pécs és Szeged is támogatásáról biztosította a fővárosi diákokat.
Javasolni kellene, hogy legyen egy sürgősségi ösztöndi.
A fórumon bárki javaslatot tehetett, milyen követeléseket támasztanak a kormánnyal szemben. A hallgatók eddig munkacsoportok felállításáról és egyetemi blokkádról döntöttek, amennyiben nem történt előrelépés a 6 pont tárgyalása során. A kormánnyal való egyeztetés folytatásáról Nagy Dávid, a HÖOK elnöke beszélt.
Most arra az évfolyamra kell feltétlenül odafigyelni, akik most ebben érintettek, tehát az a 16 szak, az a 3-4 képzés terület, ahol jelenleg nincsen állami ösztöndíj. Ebben a témában egy külön egyeztetést kezdeményeztünk.
Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere pénteken folytatja az egyeztetést a hallgatói szervezetekkel.
A rendezvény után Dezső Tamás, az ERTE BTK dékánja közölte, mindenki csak saját egyetemén gyakorolhatja a jogait, a teremfoglalás szervezői pedig fegyelmi védséget követtek el. A kar vezetése azt is közölte, a hallgatók reprezentatív képviselőinek a HÖOKot és a Doktoranduszok Szövetségét ismeri el, a hallgatói hálózatot nem.
A délutáni órákban átmenetileg nem működött a rendőrség, a mentők és a katasztrófavédelem egységes digitális rádiótávközlő rendszere. Az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata azt a tájékoztatást adta, hogy a rádiós rendszerben Budapesten, Pest és Nógrád megye egyes területein hiba lépett fel. Az Országos Mentőszolgálat szóvivője elmondta, a leállás közben is folyamatosan ellátták a feladatokat. A hiba elhárításáig az irányítók a mentőegységekkel mobiltelefonon kommunikáltak. Petróci Tíme, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője azt mondta, a leállás alatt egyik megyéből sem érkezett riasztás. Egy Pest megyei helyszínen voltak kint a tűzoltók, ők is telefonon tartották a kapcsolatot a központtal. A rendszer rövid időn belül helyreállt.
190 tanárt és diákot menekítettek ki egy 7. kerületi iskolából ma délelőtt. Kigyulladt az egyik öltöző, a füst teljesen ellepte az épületet. Szerencsére senki sem sérült meg. Az iskolában pont néhány hete tartottak tűzvédelmi gyakorlatot. A tűzokát megvizsgálják.
Délelőtt 9 óra után érkeztek a tűzoltók a 7. kerületi iskolához. A lángok a földszinti öltözőben csaptak fel. A 7 emeletes épület pillanatok alatt megtelt füsttel.
El akartunk indulni lefelé, de szembe találkoztunk egy tűzoltóval, aki azt mondta, hogy inkább maradjunk ott, mert túl nagy a füst a folyosókon. Megvártuk, amíg értünk jöttek, és utána oxigénmaszkkal együtt lehoztak minket az emeletről.
Az öltöző teljesen kiégett. Az igazgatónő szerint senki nem volt a helyiségben, amikor az kigyulladt. Testnevelés óra után, amikor vissza akartak menni, a diákok már lángolt az öltöző. Összesen 190-en voltak az épületben, de senki nem sérült meg. A pedagógusok szerint ez annak is köszönhető, hogy nemrég tartottak tűzvédelmi gyakorlatot az iskolában.
A gyerekeink pontosan tudják, hogy tűzriadó esetén mit kell csinálni. Pont karácsony előtt volt az egész házra, 5 perc alatt ki tudtuk üríteni a házat, mármint hogy az iskola területét, két oldalt le tudnak jönni a gyerekek, és elhagyják az épületet.
Gyertek, drágáim, gyertek, kicsikéim!
Mivel sokan a kabátjukat sem tudták magukkal vinni, ezért az oltás idején meleg teát osztottak, és melegedő buszokban helyezték el a gyerekeket, hogy ne fázzanak. Az épületet órákig szellőztették, csak ezután mehettek vissza a diákok.
Az elektromos műveknek sikerült kiszakaszolni ezt a helységet, így az épület többi részébe, többi szintjére visszatérhetnek a diákok és az oktatók. Igazgatóságunk 10 tűzoltógépjárművel érkezett a helyszínre, 30 tűzoltó vett részt az oltásban.
Hogy mitől gyulladhatott ki az öltöző, még vizsgálják a szakértők.
Szalagkorlátnak ütközött egy olajszállító tartálykocsi reggel az M6-os autópályán. Senki sem sérült meg, és az olaj sem ömlött ki az útra, de a baleset miatt órákig teljes útzár volt. Lezárták az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalát is Kecskemétnél egy baleset miatt. Egy sertésszállító teherautó árokba hajtott és felborult. A jármű csaknem 100 sertést szállított, sok állat is elszabadult. A balesetben személyi sérülés nem történt.
Holnap dönt a bíróság a karcagi 5 halálos áldozattal járó baleset okozójának előzetes letartóztatásáról. A tragikus balesetben a Magyarországra áttelepült Csíkszentgyörgyi család 4 tagja, köztük egy fél éves csecsemő és egy szomszédjuk halt meg.
A székelyföldi Csíkszentgyörgyön döbbenten fogadták a balesetről szóló hírt.
Megrémített mindenkit, nagyon szomorúan fogadták, úgyhogy mindenki sajnálja őket.
Mindhárom, a vasárnapi balesetben meghalt férfi csíkszentgyörgyi származású, ketten közülük testvérek voltak. Egyikük felesége és fél éves kisgyermeke is életét vesztette, az egész falu gyászolja őket.
Ügyesek, mindenféle pedig nagyon-nagyon ügyesek voltak. Úgyhogy nincs, egyebát nincs, amit mondjuk, csak a szívvádom.
Vasárnap reggel történt a baleset, szinte egymásba fúródott a két autó a frontális ütközéskor. A francia rendszámú terepjáró Debrecen irányába haladt a 4-es főúton, amikor eddig ismeretlen okból áttért a szemközti sávba. Ott belerohant a vele szemben szabályosan közlekedő Opelbe, amelyben az 5 csíkszentgyörgyi utazott.
Sajnos az Opelban utazó 4 felnőtt személy a helyszínen életét vesztette, egy csecsemőt pedig mentőhelikopter szállított kórházba.
A kisfiú életveszélyes koponyasérüléseket szenvedett. A debreceni Kenézi kórházban több órán át harcoltak az életéért az orvosok, sikertelenül. A vétkes járműben 3 utaztak, közülük senki sem sérült meg. A terepjáró moldáv sofőrjét a rendőrök a helyszínen őrizetbe vették és bilincsben elvezették. Előzetes letartóztatásáról kedden dönthet a bíróság. A vétkes vezető sem alkoholt, sem drogot nem fogyasztott, így nem zárható ki, hogy elaludt a volánnál.
Az ügyészség fellebezése nyomán nem javító intézetben, hanem börtönben tölti előzetes letartóztatását. Az a 17 éves fiú, aki szilveszter éjszaka megkéselt egy sportolót. Még pénteken döntöttek a vizsgálati fogságról, de életkora miatt a fiatal korút először javító intézetbe helyezték el. A tömegverekedésben 2 sportoló sérült meg, egyikük életveszélyesen.
Életfogytiglani büntetést kért az ügyész arra a férfira, aki 2011. februárjában megölte Tolna megye legidősebb praktizáló ügyvédjét. A férfi azért támadt baltával a 88 éves jogászra, mert nem akarta neki visszafizetni a 27 ezer forintos adósságát. A nyugdíjas férfit a szegények ügyvédjének nevezték, mert a kispénzűek védelmét is elvállalta. A brutális támadás ügyében január végén hozhat ítéletet a bíróság.
Elkezdődött a sukorói kaszinó építéssel kapcsolatos büntetőper a szolnoki törvényszéken. A beruházáshoz kapcsolódó telekcsere miatt a központi nyomozó főügyészség 5 ember, köztük a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 2 korábbi vezetője és a pénzügyminisztérium egyik volt államtitkára ellen emelt vádat.
A központi nyomozó főügyészség a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatóját, értékesítési igazgatóját, a pénzügyminisztérium egyik korábbi szakállamtitkárát és egy ingatlan értékbecslőt különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés kísérletével vádolja, utóbbi bűnsegédként szerepel az ügyben. Egy ügyvéd magánokirat hamisítás vádjával áll bíróság előtt. A vádhatóság az ügyvéd kivételével valamennyi vádlottra végrehajtandó szabadságvesztést kért. A vádirat szerint a vagyonkezelő a kaszinó beruházáshoz szükséges állami tulajdonban lévő tóparti telkeket áron alul számította be, míg a befektetők Pilisi és Albertírsai ingatlanjait túlértékelve kötötte meg a csereszerződést.
Ákrai Miklós elsőrendű és dr. Császi Zsolt másodrendű, valamint Markó Andrea harmadrendű vádlottak tudták, hogy a csereügyet kizárólag a befektetők érdekeit és céljait szolgálja.
Az ügyészség szerint, ha a bíróság egy másik perben időközben nem semmisíti meg a telekcseréről szóló szerződést, az államot több mint 1 milliárd forint kár éri. Az ügyészség 100 tanú, köztük Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, és Bajnai Gordon akkori nemzeti fejlesztési miniszter meghallgatását kérte. A vagyonkezelő volt vezérigazgatója, Tátrai Miklós ártatlannak mondta magát, és társait is.
Meggyőződésem szerint sem én, sem a többi vádlott semmilyen bűncselekményt nem követett el, az állam érdekében jártunk el, jogszerűen és szakszerűen.
Tátrai Miklós szerint az ügy politikai célokat szolgál, és az a célja, hogy Gyurcsány Ferencet és a baloldalt korrupciós ügybe keverje. A bíró 2-szer is figyelmeztette, hogy a vádlott védekezésére és nem politikai nézeteire kíváncsi.
A bíró január és márciusra 13 tárgyalási napot tűzött ki. A következő tárgyaláson folytatódik az elsőrendű vádlott kihallgatása. A híradót Víg András tudósította Szolnokról.
Nem a valódi vétkesek kerültek a bíróság elé a Jobbik szerint a sukurói telekcsere szerződés kapcsán indított büntetőperben. Kepli Lajos, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője azt mondta, ebben a perben Gyurcsány Ferencnek és Bajnai Gordonnak a vádlottak padján kellene ülnie, mert a vádirat szerint jelen voltak a telekcsere szerződésről szóló előzetes egyeztetésen.
Filmbe illő módon raboltak ki egy ékszerüzletet Szegeden. A pincéből alulról átfúrták a födémet, aztán a páncélszekrényt. Csaknem 100 millió forint értékű ékszert vittek el még októberben. A rendőrség két embert novemberben elfogott, most pedig újabb 5 emberre csaptak le. Köztük van egy rendőr és egy német férfi is, akinek otthon ékszerboltja van. Ők a lopott holmi eladását intézték.
Augusztus 20-án ez volt az első fúrás, amely nem sikerült. A második pedig ez, ami szintén nem, ez már október 23-án, és utána pedig ez volt az, amit a sikeres.
Profik voltak a tolvajok, minden szerszámot beszereztek, amivel a pincéből megfúrhatták az ékszerbolt páncélszekrényét.
Azt tudták, hogy maga az ékszerboltnak az eladó része az biztonságtechnikailag le van védve, így abban reménykedtek, hogy maga a páncélszekrény nincs védve, így egyetlen egy módon tudtak riasztás nélkül hozzájutni az eltulajdonított tárgyakhoz, hogyha nem lépnek be a boltba.
Augusztus 20-án próbálkoztak először, de akkor megzavarhatták őket, mert a szerszámaikat hátrahagyva elmenekültek. Az üzlet egyik dolgozója, aki azt kérte, nem mutassuk az arcát, azt mondta, már akkor szóltak a rendőrségnek, a ház tulajdonosát pedig arra kérték, hogy zárja le biztonságosan a pincét.
Nem is egyszer telefonáltunk, és szerettük volna, hogy biztonságos legyen, mert féltünk.
De csak egy lakat került a rácsra, ami nem volt akadály. Az október 23-ai hosszú hétvégén megfúrták a páncélszekrényt, és csak nem 100 millió forint értékű ékszert vittek el. Novemberben két embert fogtak el. Az ő vallomásuk alapján most újabb 5 gyanúsítottra csaptak le. Köztük van egy rendőr, aki úgy tudjuk a készenléti rendőrség egyik tagja, és egy német férfi is, akinek a hazájában ékszerboltja van. Mindketten a lopott holmi eladásában segítettek. Az ékszerek egy része is meglett.
Körülbelül 14 millió forintnak megfelelő aranyékszert sikerült lefoglalni, emellett 10 000 eurót, illetve közel 500 000 forintot.
Az egyik gyanúsított júliusban egy Tolna megyei vállalkozó irodájából csak nem 8 millió forintot lopott el, egy másik pedig korábban 14 évet ült börtönben hasonló bűncselekmény miatt.
Előzetes letartóztatásba került az a fiatal nő, aki január elején a fővárosban gyűrűket lopott egy ékszerboltból több mint 2 millió forint értékben. Két társát még körözik.
Zokogva törölgette a könnyeit a bíróság folyosóján a 23 éves fiatal nő, miután 30 napra előzetes letartóztatásba helyezték. Múlt pénteken egy csepeli ékszerboltból vitt el egy tálcányi aranygyűrűt. Ezek a bolt aznap készült felvételei. A nő az eladónak azt mondta, legfeljebb 100 000 forintig nézne aranygyűrűt édesanyjának születésnapjára.
Annyira megnyerő külsői volt, ezért nem is gondoltunk rá, hogy remegett a keze.
Társa, a 26 éves budapesti férfi percekkel a nő érkezése után csengetett, majd kitámasztotta az ajtót, hogy segítsen menekülni a nőnek. A biztonsági kamera felvette, ahogy kiszaladnak a gyűrűket tartalmazó tálcával az üzletből.
Ennyi maradt a tálcából.
A nyomozók néhány óra múlva a 8. kerületben találták meg a nőt, aki beismerte a lopást és két korábbi bűncselekmény elkövetését is. A rendőrség keresi még az ügy másik két szereplőjét is. Kérik, hogy aki bármit tud a fotón látható két férfiről, Mata Dánielről, aki az autóban várakozott, illetve rézműves Robertről, aki az üzlet bejáratánál állt, az tegyen bejelentést a képernyő alján látható telefonszámok egyikén. Rézműves Robert ellen már korábban is országos elfogató parancs volt érvényben, más vagyon elleni bűncselekmény miatt. A mostani kár több mint 2 millió forint. A fiatal nő és társai akár 8 év börtönt is kaphatnak.
Vádat emeltek annak a cégnek az ügyében, amelyik 10 milliókat csalt ki, több mint 300 megtévesztett ügyfelétől. Nyugdíjasoknak és nem hitelképes embereknek is ígértek kölcsönt, de csak az ügyintézés költségeit és az első törlesztő részleteket szedték be. Pénzt senkinek nem adtak.
több mint 300 ember dölt be annak a hirdetésnek, amelyben egy fogyasztói csoportokat szervező cég nagy összegű kölcsönt ajánlott nyugdíjasoknak vagy bárlistásoknak.
A szerződés megkötését követően regisztrációs díjat kellett megfizetni, ami egyszeri fizetés volt, 50 ezer forinttól több 100 ezer forintig terjedő összegben, majd egy havi úgynevezett törlesztő részletet kellett a szerződéskötőknek megfizetni.
A cég Kecskeméti és Miskolci képviseletén kötötték a szabálytalan üzleteket. A nyomozás adatai szerint a Kft. Több 10 millió forintot szedett be az ügyfelektől, de kölcsönt senkinek nem adtak.
Én már nem is igazán reménykedem benne, hogy lesz ebből valami.
Ezt a férfit is több 10 000 forinttal rövidítették meg. Az arcát nem vállalta, mint mondta, szégyenli, hogy ilyen könnyen rászedték.
2011-ben anyagilag megszorultunk a családommal, és szerettünk volna egy nagyobb összeget felvenni. Ezért be is fizettünk ennek az adott cégnek 50 ezer forint regisztrációs díjat. Sokáig hitegettek minket, hogy meg is kapjuk a pénzt, de ebből nem lett semmi.
Az ügyészség nem csak a vállalkozás egyik vezetője ellen emelt vádat, hanem az üzletkötők ellen is. A vád szerint nekik is tudniuk kellett, hogy csalásban vesznek részt. Azonban a magas jutalék miatt hallgattak a bűncselekményről.
Kampány indult a nevelőszülővé válás és az örökbefogadás népszerűsítésére. Magyarországon 21 ezer gyerek él, akikről vérszerinti szüleik nem gondoskodnak, és egyelőre csak a 60%-uk tud nevelő otthon helyett valódi családban élni. Május végéig minden megyeszékhelyen tartanak olyan foglalkozásokat, amelyeken elmagyarázzák, kiből milyen feltételekkel lehet nevelőszülő.
Ja. Aludj jól!
Puszi a délutáni elalvás előtt. Jóci édes testvérével, Lalival került nevelőszülőkhöz. Ilonáék összesen 5 gyermeket nevelnek.
Nem is szokott eszembe jutni, hogy ők nem a vérszerinti gyerekeink, ugyanúgy foglalkozom velük. Hát nincs is összehasonlítási alapon, mert nekünk nincsenek vérszerinti gyerekeink, úgyhogy ilyen szempontból nem tudok különbséget tenni.
Laci 3 éves kora óta él ebben a családban. 7 éves volt, amikor először találkozott a vérszerinti szüleivel.
Amikor ráismertünk, hogy megláttuk őket, akkor ő számomra nem olyan volt, mint egy idegen. Nem éreztem azt, hogy fú, megjött az anya, vagy megjött a szülő. Úgyhogy nekem mindig is a nevelőszülők voltak a vérszerinti szülők.
Magyarországon 21 ezer gyerek van, akikről vérszerinti szüleik nem képesek gondoskodni. Eddig 60%-uknak jutott hely nevelőszülőknél.
Mindig új és új szülőkre van szükség, hiszen vannak életkori megkötöttségek, van egy nagyon nehéz és nehezen megújuló lehetőség a nevelőszülőségben, azért mert gondoljunk bele, hogy 24 órás szolgálatot vállal valaki, aki nevelőszülővé válik.
A kormány programsorozatot indít a nevelőszülővé válás és az örökbefogadás népszerűsítésére. A Szegedi Ágota Alapítvány május végéig országszerte 20 helyen tart majd foglalkozásokat arról, hogy kiből válhat nevelőszülő. A statisztikák szerint a jelentkezőknek csak az 1/5 alkalmas a feladatra.
Minden gyermeknek családban van a helye, a kormánynak a kommunikációja is ezt támaszza alá, illetve hála Istennek üdvözlendő módon a kormánynak az ilyen irányú kezdeményezései valóban az elmúlt időszakban egyre több gyermekek százait segítik közelebb a család élményének a megtapasztalásához.
A szakemberek abban bíznak, hogy a kampány segítségével több ezer gyerek kerül majd családba.
Most következnek a sporthírek, majd az időjárás jelentés, aztán pedig kiderül, hogy kikapja idén az aranylabdát, illetve tavaly Ronaldo, Messi, vagy Iniesta, Györgyi.
Fogalmas.
Az este ma 9 óra 50 perckor kezdődik, és lesz késő esti híradó Istvánnal is, ő éjfél előtt 10 perccel várja őket, ugye?
Igen.
Viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Lelőttem a barátomat.
Önvédelem.
Inkább gyilkosság.
Ha ide tolja a képét, a nyakába varják a gyilkosságot.
Jack Porter újra itthon van.
Mi az ördöget műveltél, Victoria?
Mit akar?
Felmentő ítéletet.
Ne hazudj nekem!
Bosszú,
Szerdán 20 óra 15 perckor az M1-en.
Nem árt a határozott.
Én vagyok a nyomozás vezető.
És kemény fellépés.
Húzz el, mint a vadlibák.
Mert folyik a nyomozás ezerrel.
Kakuk jelentkez itt valami.
Földön.
Tertulításan nem állnak meg.
Vízen. Levegőben.
Nép volt, csak így tovább.
És a végére.
Nem vagyok benne semmi disznóság.
Talán még az ügy is megoldódik.
Ezzel se szeretnék egy sötét sikátorban találkozni.
A Pogány Madonna. Pénteken 20 óra 15 perckor az M1-en.
Szikvid.
Ne így keresse a szórakozást! Jobban jár, ha inkább Mindig tévézik. Az is ingyen van, és az is marad. Váltson Mindig tévére, és nézzen 7 digitális tévécsatornát ingyen. Mindig TV. Minőség havidíj nélkül.